Zsiráfok sétálnak, elefántok vonulnak be a vízbe, úszó emberek tömkelege, falvak, növénytermesztés. Egy olyan világ, amit el se tudunk képzelni a Szahara közepén. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek Ibrahimnak, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is, hiszen azt mondták, hogy körülbelül 3-4 nap, mire eldől, hogy túlélem, vagy nem. A tömeghisztéria és a fanatizálás az, ami nálam a média szempontjából sokszor kiveri a biztosítékot. Akkor, amikor tömegmédiáról van szó, akkor nagyon nehéz megtartani az embernek azt a fajta arany középutat, vagy mértéket, vagy árnyaltságot.
Sziasztok, én Sashalmi Tamara vagyok, az Eper Rádió munkatársa, és a mai vendégem Csáy László Koppány, író, költő, műfordító, kulturális antropológus, néprajzkutató és jogász. Üdvözöllek itt a rádióban.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged köszönöm szépen a meghívást. Szia!
Nos, hát én Koppányról először úgy szereztem tudomást, hogy volt már korábban is itt az Eper Rádióban, és az ő interjúját én vágtam, és már akkor nagyon olyan benyomásom volt rólad, hogy te vagy a magyar Indiana Jones, hogy mondtak-e már rólad ilyesmit?
Azért kerekítem a szemem, mert sokáig így hívtak, amikor a Duna TV-nek csináltam filmeket.
Tényleg?
Még a 2000-es évek legelején, igen. Igen, tehát ez a fajta kulturális érzékenység, a távoli különös helyek iránti vonzalom, és egyúttal a tudomány és az oktatás egyszerre van jelen az életemben, tehát ezért azt gondolom, hogy nem véletlen talán, hogy eszébe jutott ez az embereknek, de Indiana Jones-szal szemben azért én jóval kevésbé vagyok harcias.
És hogy tudod megtalálni ezt a egyensúlyt ebben a széleskörű érdeklődésben?
Már amikor egyetemre jártam a 90-es évek első felében, az emberre voltam kíváncsi, és azért indultam el a világ különböző tájaira, elsősorban először Afrikába. De mellette tanultam, és utána elkezdtem dolgozni a 90-es évek közepén, és az, hogy az ember egyszerre a kíváncsiságát kielégítse, megéljen, és valamennyire átadja a tudását lévén író ember, ez valamilyen szinten azt igényelte, hogy kiegyensúlyozzam magamban az időket. És nagyon szigorúan megszabom magamnak, hogy amikor éppen kint vagyok Afrikában, vagy Ázsiában, vagy bárhol, akkor ne foglalkozzak mással, akkor ne küldözgessek beadványokat, ne nézzek leveleket, hanem akkor teljesen 100%-ban legyek ott. Vagy amikor most beszélgetünk egy rádióban, akkor ne gondolkozzak jogi vagy egyéb kérdéseken. Ez a fajta koncentrált idő beosztás eredményezte azt, hogy tényleg elég sokféle tevékenységet tudtam mozaikszerűen összeállítani az életemben.
És hogyha rátérünk rögtön ezekre a kutatásokra és expedíciókra, akkor milyen előzetes felkészületek kellenek egy ilyen kutatáshoz?
Most, hogy elvégeztem már a néprajz és kulturális antropológia szakot a Pécsi Egyetemen, mind a BA-n, mind az MA-n, mind a PhD-n rengeteg terepmunkát végeztem, most már bonyolult választ tudok erre adni. De eredetileg én úgy nőttem ebbe az egész terepmunkába bele, hogy elkezdtem járni a világot hátizsákkal. Ez egy nagy divat volt a 90-es években, hogy szinte semmi pénzből, stoppal, barátokat szerezve, a helybeli emberekre rábízva a sorsunkat, én vagy egy-két barátommal együtt mentünk Afrikába, Ázsiába és különböző távoli vidékekre, olyan költségvetésből, amiből egy magyarországi kempingezés lehet megoldani. Tehát pontosan az volt a célunk, hogy ne a pénztárcánk vigyen minket, hanem a helybeli emberekkel ismerkedjünk meg, és a kapcsolatok széljárásán vagy áramlatain oda sodorjan minket a sors, ahova kerülünk. Tehát mindenfajta előzetes cél nélkül indultam el először Afrikába, és kikötöttem a Mauritánia és Nyugat-Szahara határvidékén, és rádöbbentem arra, hogy ott egy olyan világ van, amit így Európából el se tudunk képzelni. Hogy a mai napig működnek olyan szintű táborok, ahova a helyi őslakosságot beterelik, és szinte rabszolga körülmények között tartják. Az a nyugat-szaharai megszállt terület, amit Marokkó megszállt, és ekkor nyílt fel a szemem arra, hogy mennyire más a világ, mint ahogy így elképzeljük a sztereotípiaink alapján.
És hogyan választasz kutatási területet?
Általában annak alapján, hogy milyen témába szeretek bele, és az egyik téma hozza a másikat, tehát összekapcsolódnak, összeölelkeznek a témák. Én először Afrikába szerettem bele, és Afrikába jártam, főleg a szaharai régióba, egészen a líbiai sivataktól, a szudáni egyiptomi határvidékig, az egyiptomi Nagy-homoktengertől egészen a marokkói nyugat-szaharai vidékig. A Szahara csodálatosan gazdag vidék. Nem is tudjuk így itthonról elképzelni, hogy mennyire változatos, nem csak természetföldrajzilag, hanem kulturálisan az emberek habitusa, kultúrája rendkívül sokszínű. Úgy képzeljük el, hogy a Szahara egy olyan világ, amire mint a régészeti rétegek rakódtak rá a különböző korszakok, valamikor 5-8-10 ezer évvel ezelőtt még hatalmas tavak voltak, szavannák, erdőségek, és ezt a világot őrzik meg az Algéria területén lévő Tassili-fennsík sziklarajzai. Zsiráfok sétálnak, elefántok vonulnak be a vízbe, úszó emberek tömkelege, falvak, növénytermesztés. Egy olyan világ, amit el se tudunk képzelni a Szahara közepén. Aztán a Szahara kiszáradt, a szaharai őslakosok teljesen új természetföldrajzi környezetben találták magukat, és mozaikszerű kis világok alakultak ki a Szahara különböző pontjain. Aztán az őslakosokra ugye rárakódott egy csomó olyan új civilizáció, mint hogy kialakult az egyiptomi civilizáció hatalmas kisugárzással, de ne feledjük el, hogy az egyiptomi civilizáció mellett ott volt a Meroé birodalma a szudáni területeken, és ott volt a líbiai, ugye? Nem ritkán el is foglalták Egyiptomot. És ezek a kis civilizációk, ezek kaleidoszkópszerű színes világot hoztak létre, és erre ömlött rá a 7. században az arab hódítás. Az arab hódítás, ami teljesen átrajzolta látszólag Afrika térképét, Észak-Afrika térképét főleg, de nem tüntette el a korábbi nyomokat. És ezek a mai napig kisebb-nagyobb oázisokban szinte teljesen más világ. A Szíva oázis, mint Kufra, teljesen mások a tuaregek, mint mondjuk a núbiaiak. Ez valami annyira bámulatos gazdagság volt számomra, hogy tényleg egy életen keresztül járnék szívesen vissza.
És itt találkoztál a berberekkel is?
Igen, először a berberekkel találkoztam 1992-ben Marokkóban főleg és Nyugat-Szaharában. Ezek a Rif-hegység berberei voltak, akikkel először így tartósabban megismertük egymást, azért mondom, hogy megismertük egymást, mert amikor az első barátainkat megszereztük, akkor onnantól kezdve vittek minket, mint a véres kardot mindenhova, és esküvőtől elkezdve a különböző tényleg kulturális cunami jött számunkra.
Ezek az őslakosok hogyan viszonyulnak úgymond az idegenekhez?
Nem mindegy, hogy milyen idegenről van szó. Hiszen ahogy bennünk sztereotípiák sokasága él, hasonlóképpen sztereotípiák sokasága él bennük is. Rólunk, a másról, hogyha egy társadalomban mondjuk egy kisebbségről van szó, például a marokkói berberekről, akkor a többségi társadalommal szemben a sztereotípiák sokasága él. És a kívülállókkal szemben is teljesen más, hogy viszonyulnak mondjuk egy amerikai turistához, vagy egy német turistához, mint egy magyar turistához, akiről meg kell kérdezniük, hogy az hol van, ugye, tehát egyáltalán melyik földrészen. És ezek a sztereotípiák, ezek a magyar turistával szemben sokkal kevésbé érvényesülnek, pont azért, mert fogalmuk sincs, hogy honnan jöttünk. Persze, egy idő után már olyan barna voltam, hogy mindig azzal viccelődtek, hogy lehet, hogy én is berber vagyok, de nyilván ez inkább vicc volt, mint a valóság, de azt keresték bennünk, hogy mi a közös, és nem azt, hogy mi az, ami különbözik. Ahogyha egy amerikai turista ment oda, azt azonnal berakták egy olyan sztereotípia dobozba, ahonnan sokkal nehezebb volt kitörnie. Volt úgy, hogy egy holland házaspárral utazgattam, egy pár hétig épp együtt ment az utunk, és úgy gondoltuk, hogy optimális lesz, és azt tapasztaltam, hogy sokkal nehezebb úgy utazni, hogyha ők ott vannak, mert azonnal bekerültem abba a dobozba, hogy a nyugati gazdag turistának a barátai, akik saját jippel mentek, akik mindenhova bármit meg tudtak venni, és önmagában ez egy olyan távolságot eredményezett a helybeli lakossággal, hogy sokkal nehezebben nyíltak meg, vagy sokkal kevésbé voltak őszinték, és olyan előzetes célok vezérelték őket, hogy pénzkereseti forrás láttak bennünk. Míg amikor mondjuk én letpakolom a poros, mocskos hátizsákomat egy falu szélen, és elkezdem felverni a sátrat, és oda jönnek, hogy meg vagy őrülve ember, hát meg fogsz főni ebben a sátorban, gyere inkább be hozzám, hogy egészen más kapuk nyílnak meg az emberek között.
Többször használtad ezt a turista kifejezést, hogy akkor téged úgymond turistaként kezeltek, és sem mint inkább kutatóként?
Az első utazásaim során igen. Ne szépítsük, hogyha megjelenik valaki hátizsákkal, útlevéllel, még akkor is, ha nagyon kevés pénze van, de valamennyi pénzzel, őt turistának tartják, csak a turistáknak egy olyan alfajába tartozik, akik ugye ez a hátizsákos turisták, akikről kevésbé lehet túl sok pénzt látni, de ennek ellenére azért meg kell próbálni. Néhány novellám pont erről a világról szól, amikor a turistákra specializálódott helybeliek próbálják felmérni az első pillanatban, hogy kitől mekkora pénzt lehet lenyúlni azzal, hogy megmutatják neki ezt vagy azt a titkos, teljesen elzárt, misztikus dolgot a faluban, az erdőben, a sivatagban, a városban, a Medinában, ugye a Medina ez az óvárosban. És a legtöbb turistának felcsillan a szeme, és akkor inkább kifizeti ezt a kis pénzt, és megy, és megnézi azt, amit mellette utána hosszú tömegy sorokban megnéz 89 ezer másik turista is. De ettől függetlenül én az első utazásaimon turista voltam, tehát így főleg visszanézve, hogy milyen egy terepmunka, és milyen hátizsákkal utazni, a hátizsákos utazó a turistának számomra a szívemhez közelebb álló fajtája.
Itt a berber népcsoport között, ha jól tudom, akkor találkoztál sámánnal is.
Szerencse, hogy találkoztam egy gyógyító emberrel, hogy most sámánnak nevezzük, vagy hogyan. A szakirodalomban hosszú évszázados vita. Vannak, akik előszeretettel beszélnek a sámánizmusról, mint hogyha ez valamiféle ősi világvallás lenne, ami nyomokban még a mai napig fellelhető, és ilyen kicsit misztifikált és idealizált képet kapunk róla ezekből a művekből. Mások inkább azt mondják, hogy nagyon sokféle, idézőben nagyon sokféle sámánizmus van, hiszen ezek olyan archaikus technikák, olyan a természethez való viszonynak és a világképnek olyan archaikus technikái, amik a nagy világvallások mellett éltek, élnek, és a mai napig léteznek, de nem szabad őket egy közös nevezőre hozni, mert az egy Európa felőli perspektívából lehet, hogy annak tűnik, de hogyha összehasonlítjuk őket, akkor sokkal több a különbség. Ez egy vita. Valóban egy berber sámánnak nevezhető gyógyító ember gyógyított meg akkor, amikor vérhast kaptam Mauritánia és Nyugat-Szahara határán a sivatagban. Olyan messze volt a legközelebbi orvos, hogy nagyon rossz állapotba kerültem, nagyon magas volt a lázam, és tényleg rettenetes volt. Tehát annak nem volt esélye, hogy eljussak orvoshoz, és ezért egy helybeli gyógyító ember felajánlotta Ibrahim, hogy meggyógyít, és egy nagyon hosszú, különös gyógyító rítuson vettem részt, körülbelül egy héten keresztül tartott, úgyhogy szőnyegbe csavartak, doboltak, itattak, etettek. Mivel etettek? Kaktusszal etettek, és akkor a kaktusz az egy olyan szívós anyag, nyilván meghámozzák és a rügyét eszik, tehát nem a tüskés részét, hogy valami csodaszer állítólag. Tényleg ezek a zaharai kaktuszrügyek az egyik legjobb gyógymódot jelentették, másrészt pedig az olívabogyót, szállított olívabogyót, de volt úgy, hogy homokot kellett tennem, a szahara homokját, forrásban lévő vizet innom, persze olyan pici kortyokban, hogy valamennyire fertőtlen nincsen, és egyszerre jelent meg a szellemvilággal való kapcsolat a dobolás, a révülése révén, és a természetgyógyászat, a gyógyfüvek, ételek, a teje, a forralt víz és a különböző teák használatával. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek Ibrahimnak, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is, hiszen azt mondták, hogy körülbelül 3-4 nap, mire eldől, hogy túlélem, vagy nem. És akkor mondták azt, hogy na, most már túléled, amikor volt egy olyan tisztább, lázmentes időszakom, hogy nagyon melegem lett, és akkor már nem rázott a hideg, hanem melegem lett, és akkor készítettem egy légkondicionáló berendezést az ablakból és az ajtóból, úgyhogy egyik kötelet az ajtó belső részére kötöttem, a másikat a kilincs külső részére kötöttem, áthúztam a kötelet az ablakon, és akkor így legyeztem magam úgy, hogy az ágyban fekve az egyik kötelet meghúztam, akkor bezárult, másik kötelet meghúztam, kinyílt, és akkor így mentek el az ajtó előtt a falubeliek, meg is a gyerekek azzal szórakoztak, hogy így bujócskáztunk egymásra. Na hát ilyen vicces dolgok is voltak a végén, és amikor már tudtunk nevetni, az azt jelenti, hogy az ember gyógyuló félben van.
Hát igen, ez már elég egyértelmű jele a gyógyulásnak. Maga ez a révülés, ez tudom, hogy monoton dobszó, villózó tűz fényjel történik, illetve hát sokszor lehet, hogy éheztetik is magukat ezek a sámánok. Nem tudom, hogy Ibrahim milyen technikát alkalmazott, hogy ebbe esetleg beleláttál jobban akkor, vagy...
Két dolog hiányzott számomra akkor 92-ben. Az egyik az, hogy tudjam, hogy mit kell keresni, mit kell figyelni, nem volt meg akkor még a kulturális antropológiai háttérismeretem hozzá, hogy egyáltalán tudjam, hogy mire kell odafigyelni. Másrészt pedig nem voltam fizikálisan olyan állapotban, hogy nagyon ezt nézzem. Igazából pillanatképek és olyan mozaikok maradtak meg az emlékemben, amik az ezzel kapcsolatos novellámban is ilyen teljesen szürreális pillanatképek egymás utáni sorozata. És utána, amikor már gyógyultam, akkor meg már nem volt révülés. Tehát a révülés, mint olyan, egyébként nagyon sok eredőből származhat. A világ különböző részén egészen más módon érik el. Másrészt pedig a révülések is nagyon sokfélék lehetnek, attól függően, hogy milyen jellegű tudatállapotba kerül valaki. Pszichiátriai vizsgálatok is voltak, tehát effektív neurohálózati szinten is nézték az embereket, és abszolút eltérő révülés és révülés közötti óriási különbségek vannak. Tehát én, ahogy elképzelem, a pillanatképeimből Ibrahimnak nem a teljes transzállapotot elérő révülése volt, hanem egyfajta olyan, mondjuk úgy, hogy az elmélyült imához hasonló, átszellemült, féltudatos állapot, ami inkább a koncentrációt segítette, mint sem, hogy például, mint a szibériai sámánoknál, ugye kiszáll a testéből a lelke, vezető szellem vezet, egészen más képzetek kapcsolódnak. Ezért mondtam, hogy önmagában az is kérdés, hogy sámánizmusnak lehet-e nevezni. Később máshol találkoztam olyan sámánokkal, akik sokkal közelebb állnak a mi klasszikus elképzeléseinkhez, például a nepáli Jankrik, vagy az észak-pakisztáni bitánok, vagy a kirgiz baksak, vagy baksik, és a bitánokról, észak-pakisztánban, a Hunza völgyében egy külön könyvet is írtam, tehát itt a Hunza szellemi néprajzával kapcsolatban, ott valóban már kellő háttérismeretem volt, hogy tudjam, hogy mit kell figyelni. Több időt is töltöttem ott, szerencsére betegség sem árnyékolta be, és így ott már azt lehet mondani, hogy valódi etnológiai terepmunkát tudtam végezni, nem úgy, mint az utazásaim első részében. Tehát, ahogy lassacskán belenőttem abba, hogy mit is jelent az, hogy kutatóként menni távoli vidékekre, legyen az a távoli vidék egy budapesti külváros, vagy egy kárpát-medencei faluszél, vagy egy szibériai tajga terület, nagyon sokféle távolság van, és nem feltétlenül a fizikai távolság az, amit nehéz áthidalni, mert sokszor a fizikai távolságot könnyű, viszont azt a kulturális távolságot, ami képessé teszi az embert arra, hogy egyáltalán beszélni tudjon valakivel, azt néha nehezebb áthidalni. Főleg akkor, hogyha őszintén akar beszélni, és nem azokba a sztereotípiákba, azokba a keretekbe akar beilleszkedni, amik előre adottak. Például ilyen a turizmus kerete, amiről beszéltünk. De ilyen lehet mondjuk egy fejlesztő kerete is, amikor valaki úgy megy ki távoli vidékre, hogy például egy nagy projektet, egy gyárat akar alapítani, egy vízművet akar létrehozni, akkor is elmehet a világ végére, Ugandába, Észak-Norvégiába, és ott belecsöppen egy másik világba. Hogy mennyire tudja a saját keretét kiegészíteni azzal a látásmóddal, hogy egyáltalán megpróbálja megérteni és értelmezni azt, amit mások beszélnek, és ne csak arról beszéljen, ami az eredeti keretekbe tartozik, ahhoz kell egy csomó empátia és egy csomó türelem.
Az egyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy sokszor volt, vagy hogy volt párszor olyan helyzet, hogy egy hajszálon függött az életed, és hogyha fogadtak volna, akkor ellened fogadtak volna, hogy túléled-e. Gondolom, akkor ez az egyik, ez volt ez az eset, ez a sámános történet, hogy van esetleg más még, amit említenél ehhez.
Igen. Ez volt az első, és talán az egyik meghatározó élmény ez a berber gyógyítóval. De utána sajnos, amikor utaztam, valahogy, mint egy esernyő, mindig én vontam magamra a bajt, és az utitársaimat úgymond elkerülte. Így például, amikor a szudáni egyiptomi határvidéken a járművünk hátsó kereken rá csúszott egy aknára, akkor utána azért szerencsé, hogy a hátsó kerék, mert így a kúpszerű robbanás nem az autó alatt, hanem az autó mögött történt, és az egész járművet neki dobta egy sziklának, és akkor oda fáslizták a kezemet, a felkaromat, mert teljesen, tehát itt a felkarcsont törés miatt ugye ezt rögzíteni kellett, majd úgy tűnt, hogy ez helyre jött, és eltelt egy év, és utána 96-ban, amikor katona voltam, akkor egy szkandálozás közben a jobb kezről átértünk a bal kezre, és úgy csavarodott ki ez a rosszul összeforrt felkarcsont, hogy a teljes könyökömtől a vállamig most egy vas tartja 12 csavarral a kezemet. Ez is egy ilyen pont volt, amikor átfutott előttem, hogy na, akkor ennyi. Néha nehéz azokra az időpontokról, vagy időszakokról beszélni, amikor úgy éreztem, hogy nagy hibát követtem el, hogy eljöttem ide. Amikor a nyugat-nepáli Maubadi terrorszervezetnek, vagy felszabadítási szervezetnek, attól függ, hogy melyik a front melyik oldaláról nézzük, területén haladtunk át, akkor a csapatunkat elkapták, és egy teljesen mondva csinált koncepciós eljárásban egy kakaslopásba kevertek azzal, hogy a helyi sámán asszony azt mondta, hogy már pedig őneki kakas vérét kell innia ahhoz, hogy megóvja a csapatomat, és a mi serpáknak nevezzük, de a serpa az egy nepáli törzs, ők nem serpa törzsből valók voltak, de a helybeli teherhordóinkat és egy vezetőnket nagyon megijesztette ez a sámán asszony, és mondtam, hogy jó, hát akkor adok pénzt, szerezzetek egy kakast. És kimentek, de senki nem volt nekik hajlandó eladni kakast, pont azért, mert ez egy megtervezett akció volt, mire azt mondták, hogy oké, itt van egy kakas, majd kifizetjük, mert annyira féltek, elvitték a sámán asszonynak, az ott tajtékzott, és utána a kakasnak azonnal lecsapta a fejét, kicsorgatta a vérét, megitta, megnyugodott, és abban a pillanatban bejöttek a géppisztolyosok, és elfogtak minket, mint bűnszövetségben elkövetett kakaslopást. És azt mondták, hogy nos, hát akkor tessék itt, ezen a kis elkerített helyen várakozni, és akkor 6 órakor lesz a teherhordóknak és a hegyi vezetőknek a statális eljárása 8 órakor. Milyen? A hegyi vezető mondta, hogy hát pont előttünk nemrég pár héttel korábban egy svéd-amerikai expedíciót, vagy kulturális antropológus csoportot végeztek ki itt ezen a területen. Tehát akkor volt, aki teljesen lefagyott, és volt a hegyi vezetőnk, a Szájlá Szurendra Buramagar, aki egy igazi karakán srác volt. Ővele megbeszéltem, hogy próbálja tökéletesen pontosan fordítani, amit mondok, és ő benne volt annyi higgadság, hogy oda hívta az őröket, meg a sejtnek a vezetőjét, akiről kiderült, hogy egy kambodzsai srác, és elmagyarázta nekik, hogy mi nem a hegyek miatt jöttünk ide, mi nem gazdag nyugati turisták vagyunk, hanem azért jöttünk ide, hogy a helybeli emberekkel megismerkedjünk, felvegyük a kapcsolatot az itt élőkkel, és segítsünk nekik. És az íre a pontot azt tette föl, hogy bár semmi különösebb köze nincsen a nepáli magaroknak, a magyarokhoz, azon kívül, hogy a nevük leírása hasonlít, de az útlevelünkben szerepelt, hogy nationality magyar. És ez a szó, hogy magyar, vagy magar, ez számukra ugyanazt jelentette, tehát minthogyha mi is közülük származtunk volna. Ráadásul a nepáli belügyminiszter úgy adta csak meg az engedélyt számunkra, hogy elmondta, hogy ez egy katonai zóna, amin át kell haladnunk. Ezért a katmandui piacon vásároltunk vörös anyagot, és abba becsomagoltunk rengeteg egy-két rupiásra felváltott bankót, pontosan azért, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor fel tudjunk ajánlani a helyi iskolának egy támogatást. És megmondtuk, hogy akkor a helyi iskolának hoztunk támogatást, amit valóban ezt eleve arra szántuk, hogy valamilyen jótékony adományként átadjuk, és hirtelen megváltozott a viszony a fogvatartóinkkal, csináltak egy kis fesztivált, ott filmeztük a táncokat, énekeket, tényleg megkoszorúztak virágokkal, és onnantól kezdve egy-két órán belül a kivégzésre várva, pár órán, tehát tényleg néhány órán belül a hangulat fehérről a feketére, feketéről a fehérre változott meg szerencsére. Volt olyan eset is Afganisztán és Pakisztán határán, amikor még a talibok uralkodtak 2001-ben, hogy egy helybeli hadúr, egy pastú hadúr, aki adott nekünk interjút, és elmondta, hogy ezt a várat nézzük meg, és filmezzük le, mert itt olyan történetek voltak, és hogy olyan történelmi, a Hiszár Maud erőd, és stb. Na, elkezdtük filmezni, de kiderült, hogy az az erőd, azt használják a talibok, ugye támaszponti céllal, és mint illegális filmtevékenység, kémtevékenységnek számított, és ezért azonnal bebörtönöztek minket, elvették a kamerát, itt a Duna Televízió forgató csoportját vezettem akkor, és az operatőrünk eléggé összeomlott lelkileg, rúgdosta az ajtót, akkor bejöttek, szétverték, szétrúgták. Tehát az egy olyan pont volt, amikor tényleg hajszálon múlott az, hogy a talibok nem teketúriáznak, tehát ők tényleg eléggé sarkosan nyilvánítanak véleményt, és meglehetősen brutálisan. Azt mentett meg, hogy ez a helybeli hadúr, amikor megtudta, hogy minket elfogtak, lelkismeret furdalása volt, hogy végül is ő mondta nekünk, hogy hol filmezzünk, és volt annyi betyár becsülete, hogy elment, és elmondta, hogy ezt ő ajánlotta nekünk, és kvázi addig nem tágított, amíg ki nem engedtek minket, és tehát így kiszabadított, mert ő nem volt talib, ő a helybeli pastú törzsek egyik ilyen klán vezetője volt. Aki ugyanakkor volt olyan erős szava, hogy a talibok sem vehették semmibe azt, amit ő mond. Tehát ez is mutatja, hogy még egy olyan diktatúrában is, egy ilyen fanatikus vallási diktatúrában, mint a tálib időszak Afganisztánja, még ott is figyelembe kellett venniük azt, hogy mit mondanak a helybeliek, és mit mondanak azok a nem vallási vezetők, akikkel együtt élnek, és akiket nem tudnak megkerülni.
És egy-egy ilyen rizikós helyzetben mi volt, ami tartotta benned a lelket?
Valami olyasmi lehetett bennem, mint azoknak a túlélési ösztöne, akiket táborokba zárnak, deportálnak, bebörtönöznek, tehát olyasmi történik velük, ami méltatlan, és ami életveszélyes. Ilyenkor a néhány emberben a pánik leszúr rá, és én bennem valamilyen módon a túlélési ösztön inkább egyfajta higgadságot és racionális választ eredményez, ami jól jött ezekben a helyzetekben, hiszen volt olyan utitársunk, aki teljesen összeomlott, pedig ugye, hegymászó, barlangász, stb. És lelkileg mégsem bírta ezt a strapát. Azt gondolta volna az ember, hogy fizikailag nálam sokkal jobban teljesített, úgy ment fel a 5000 méter magasságúra, mint a mókus a fára, én meg cammogtam, és minden lépésnél kapkodtam a levegő után, de amikor olyan helyzet keletkezett, hogy hirtelen és azonnal döntést kellett hozni, akkor ez egészen más képességeket igényelt. Ez van, akiben megvan, valakiben nem.
Mit gondolsz, hogyan változtatott meg téged ez a többszörös halál közeli élmény, hogy most hogyan tekintesz vissza rá, illetve valamiféle tanítást biztos, hogy adott az életben, hogy mit tudsz ebből levonni?
Minden alkalommal más volt, amit okozott, és ami maradandó emlék. Az első alkalommal, 92-ben azt bántam, hogy nincsen családom, és nincsen gyerekem. És úgy kell itt hagynom a világot, hogy még szinte el se kezdtem élni. Aztán utána, amikor mondjuk Pakisztánban, az afgán határon történt ez az incidens, akkor már volt családom, volt gyerekem, akkor egészen más az apai felelősség, vagy a családfői felelősség. Tehát mindig más volt az a stressz faktor, ami munkálkodott bennem, és a túlélési ösztönt katalizálta valójában. De én azt gondolom, hogy az életveszélyes helyzetekért nem kell a világ végére mennünk, bármikor bekövetkezhet itt is egy autóbalesetnél, egy váratlan földrengésnél, bármikor, amire legkevésbé számítunk. És ez a közös bennük, hogy az ember nem keresi a bajt, és mégis bekövetkezik hip-hop. Tehát ha nem is érzem úgy, hogy valami sokat tanultam volna ezekből, azt mindenképpen tanultam, hogy csak akkor lehet ezeken túl lenni, hogyha az ember nem süpped bele a pánik helyzetbe, hanem megpróbál higgadt válaszokat adni, mert akkor van csak esélye. És ezzel sikerült megmenteni a többieket is. Tehát volt úgy, hogy az egyik utazáskor a kutatócsoport egyik tagját úgy bízta rám az anyukája, hogy csak azért merem elengedni a kompány veled a kisfiamat, mert te mindig hazahoztad az embereidet, még akkor is, hogyha te majdnem oda lettél. Tehát, és ez valóban így van. Tehát volt úgy Nepálban, hogy az egyik utitársunk kapott egy nagyon erős, tífusszerű megbeszegedést. Én nem vagyok orvos, tehát nem tudtam diagnosztizálni, hogy most mi is lehet a baja, de a tünetek alapján nagyon erősen a hastífuszhoz hasonló tünetei voltak. És ott a világ végén tényleg 6-7-es gyaloglással értük el azt a vidéket, úgyhogy ott semmi nem volt. Tehát nem volt orvos, nem volt nővér, nem volt gyógyszertár, nem volt út, nem volt autó, nem volt repülőtér, oda csak gyalog lehetett eljutni. Olyan állapotban éltek ott a falvakban az emberek, abszolút hagyományos technikákkal dolgoztak, földművelést, állattenyésztést, gyalog közelítették meg a falvakat, és tényleg a műanyag áru az csak úgy jutott el, hogyha exportcikként oda kereskedők elvitték, de De maga a falu közösségek élete tényleg rendkívül archaikus módon zajlott. Most ebben a helyzetben kellett megmentenem az egyik utitársam, Hoppámi Sikének, a Hoppámi Áj Hunornak az életét azzal, hogy ő mozdulni se bírt. Tehát pelenkázni kellett, fel se tudott kelni még a WC-re sem, rettenetes állapotba került, és ott egyrészt a helybeliek segítségét kellett kérnem, másrészt pedig a saját kis vitt gyógyszer készletemből kellett valamennyire megoldanom az ápolását, és szerencsére sikerült is meggyógyítani. Na, amitől el is terjedt a környékben, hogy hát én is úgy sámán vagyok, mint csak más technikákkal, mert például a pezsgőtablettet, amit beleteszünk a vízbe, ugye ilyen vitaminos pezsgőtablettet, hát az elkezd pezsegni, hát az kész, az egyértelműen egy mágikus cselekedet volt, tehát így bizonyságtétel arra, hogy hogy itt valami különös varázslat történik. Tehát nem kell olyan nagyon komolyan venni sem magunkat, sem másokat akkor, amikor a világba utazunk. Néha az a probléma, hogy amikor utitársakat választok magam mellé, néhány utitársam egészen más értékrenddel, vagy egészen más sztereotípiákkal megy az adott társadalomba, vagy az adott környezetbe, és kvázi meg kell tanítanom nekik azt, hogy hogyan szabad viselkedni, és hogyan nem szabad viselkedni, és nekem is egy óriási tanulság volt magunkat is megismerni, hogy mi európaiak, mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy egyfajta felsőbbrendű európai attitűdből nézzük azt, hogy milyen világba csöppenünk. Pontosan ez az, ami valakit képessé tesz, vagy képtelenné arra, hogy más világokat, vagy más embereket megismerjen. És szintén hangsúlyozom, hogy nem kell a világ végére mennünk. Én a 18. kerületben lakom, és a helybeli roma, nyugodtan használhatjuk, hogy cigány, hiszen a helybeli roma lakossággal nagyon jó viszonyban vagyok, és nagyon sokat segítünk egymásnak, ők is nekem, és én is neki. És egyik alkalommal, amikor kellett egy nagyobb, nehezebb bútort szereznünk a házunkba, akkor megkértem egyiküket, akinek volt egy kis teherautóra, hogy na hát két-három markos legényen menjünk már el a közeli Obiba, és ott, vagy Praktikerben, nem is emlékszem, hogy megvegyük, és akkor segítsenek behozni. Ó, persze, na, be is ültünk, megvettük, kiválasztottam, és az áru kiadóhoz, ahogy mentünk, álltak sorma az emberek a kis blokkjukkal, hogy melyik árut kell kiadni. Előttem lévő házaspár megkapta az árut, szépen segítőkészen a kis békával odavitték a kocsijukhoz, feltették, majd nem hozzánk fordultak, hanem a mögöttünk állókhoz. És akkor így mondták nekem a Matyi bácsi és a barátaink, hogy ügyvéd úr, kicsit arrébb megyünk, és akkor így arrébb mentek 8 lépést, vagy 10 lépést, és akkor a árukiadó azonnal visszafordult hozzám, és megkérdezte, hogy most akkor kiadhatja az árut. Tehát ha azt gondoljuk, hogy nem léteznek ezek az elvételek, akkor vakok vagyunk, mert léteznek. Tehát ezért mondtam, hogy ez nem kell a világ végére mennünk. Ez a képesség, hogy egymást meghalljuk, és empatikusabban viselkedjünk a másik iránt, ezt először itthon kell kezdeni.
És ezekben az ősi civilizációkban, ahol nincsen jele az ilyen nyugati innovációknak, ott hogyan gondolkoznak így az életről?
Attól függ, hogy melyik területről beszélünk, hiszen nagyon sokféle helybeli lakosságról lehet szó. Nem kell feltétlenül kőbaltával a dzsungelben rohangáló emberekre gondolnunk, sőt, általában nem ilyen emberekre kell gondolnunk, hanem olyanokra, akikről sokan nem is gondolnák, hogy ők is valójában őslakosok. Gondoljunk csak az észak-skandináviai számikra, akiket ugye korábban lappoknak hívtunk, csak ugye ez egy elég pejoratív kifejezés volt, ezért most már a mai világban sokkal jobban szeretjük száminak nevezni a Norvégiában, Svédországban, Finnországban és Oroszország Kóla félszigetén élő észak-skandináviai őslakosokat. Na hát, őnáluk például legalább olyan nehéz gyűjteni, amikor kimentünk a feleségemmel terepmunkát végezni először, akkor arra kellett rádöbbennünk, hogy rendkívül bezárkóznak, és nem szívesen adnak ki semmilyen információt kifelé, amit pontosan az a keserű történelmi tapasztalat eredményezett, hogy oda bárki jött, hozta a saját vallását, értékrendjét, iparát, és egészen másként viszonyult a számi életmódhoz, legyen az egy vízi halász életmód, vagy egy szénszarvas tenyésztő életmód, vagy bármi. A számikratnak egészen az 1970-es évekig rendkívül lenézték a nyelvét Svédországban is, Norvégiában is, még Finnországban is, pedig ugye rokonnyelvek. Nemigen volt illendő megszólalni számi nyelven az iskolában, mert elképesztő büntetéseket adtak. Svédországban egészen az 1970-es évek közepéig működött egy olyan intézmény, ahol egy genetikai laboratórium, ahol egyrészt sterilizálták a számikat, tehát kvázi szaporodásra képtelenné tették, másrészt pedig azt kívánták bizonyítani, hogy a számik valójában a majom és az ember közötti átmeneti faj. Most azóta eltelt 40 év, és most már a svéd királyi család hivatalosan is bocsánatot kért emiatt a rettenetes gyakorlat miatt, de ugye megint csak egy olyan sztereotípiát kell lebontanunk, hogy nagyon kevesen gondolták volna arról az egyébként fejlett svéd szociális hálóról, hogy a saját őslakosaikkal szemben milyen brutális elnyomást tud végezni. Aztán az egy más kérdés, hogy volt annyi becsület bennük, hogy most már mind videoklippeken, szakcikkeken, stb. Ezekről lehet olvasni, és történt egy történelmi jelentőségű bocsánatkérés. Na de látjuk azt, hogy ez a számikban egy olyan keserű történelmi tapasztalatot eredményezett, gyakorlatilag a Svédországban élő számik száma a töredékére esett vissza ugye a sterilizációs kampány miatt. Norvégiában vannak most egyenlőre a legtöbben a számjős lakosok, hogy bármiféle kívülálló jön oda, azzal nagyon-nagyon tartózkodóak és nagyon komoly fenntartásaik vannak. Tehát ott nehezebb át hidalni a kulturális távolságokat, mint mondjuk egy egyenlítői dzsungelben élő Midankabau-val kapcsolatban Szumátrán, akiknél ugye az elsődleges sztereotípia az, hogy hát ide jön valaki nyugatról, vagy Európából, akkor az egy gazdag turista, különlegességre kíváncsi, ha hazudjunk mindenfélét, minél nagyobbat hazudunk, azzal több pénzt lehet belőle kihúzni. Na most ezt a fajta távolságot könnyebb áthidalni, mert ott ők is akarnak tőled valamit. A számik nál azért nehezebb, mert ők nem akarnak tőled semmit, ők egyet szeretnének, hagyják őket békén. Ugye a másik ilyen keserű tapasztalatuk az az Alta kanyonnak az ügye, amikor egy nagy vízi erőművet akartak létrehozni, ugyanúgy, mint nálunk ez a bős nagymarosi vízlépcső ügye volt a 80-as években, és elmentek, élőláncot alkottak az oszlói parlament körül, lementek rénszarvasokkal és sátrakkal tüntetni, és mindent megpróbáltak, tényleg minden követ megmozgattak, mert ez a helybeli lazac halászatot és a helybeli ökoszisztémát teljesen tönkretette, vagy legalábbis drasztikusan megváltoztatta. De nem sikerült elérni, megépült a vízi erőmű. Tehát ezért is mondom, hogy attól függ, hogy melyik őslakosról beszélünk, mindig más kulcsok és másfajta nehézségek vannak, amit át kell hidalni.
Azt tudom, hogy Japánnal is van egyfajta különleges kapcsolódásod, hogy arról tudnál mesélni.
Még a 90-es évek, sőt, a 80-as évek végén költözött egy japán lány Magyarországra, egy Ichihara Kei, 10 éves diákként beleszeretve a magyar népzenébe, és a szüleit megkérte, hogy hagyj költözzön Magyarországra tanulni. Meg is engedték, csak azt kérték, hogy ne egy kollégiummal lakjon ilyen fiatalon, hanem valamilyen családnál, és végül is a Hanik Joku alapítvány segítségével megtalálták az én szüleimet, hogy fogadják be ezt a kislányt. Ugye nálunk mi hárman vagyunk testvérek, mind a hárman fiúk, És a szüleimnek úgy is már kellett egy kislány, mert hiányzott nekik ez a fajta szülői érzés. Most ez viccet félretéve, befogadtuk ezt a japán kislányt, és tényleg úgy nevelkedett, mint hogyha a testvérünk lett volna. És úgy is tekintünk rá a mai napig, pedig most már ugye elvégezte először a kisképzőt, aztán az iparművészeti főiskolát, közben az óbudai zeneiskolát, és stb. És a hazaköltözött Japánba, ott megházasodott, de ugyanúgy levelezünk és tartjuk a kapcsolatot, amennyire csak lehet, mint hogyha tényleg egy távoli hozzátartozónk lenne. És az ő révén jutottam el feleségemmel együtt Japán különböző vidékeire. Elképesztő klassz hely számunkra. Japán tényleg döbbenetes volt, hogy azok a sztereotípiák hoz képest, amit Magyarországon a japán kultúrával szemben érzünk, milyen sokszínű és milyen gazdag világ. Ha csak azt nézzük, hogy itt Magyarországon alig hallottunk arról, hogy Japánban, északon, a Honshu sziget északi részén, a Aomoriban van egy külön nép, akinek vörös zűzű haja van, és egy tényleg egy ilyen paleo-szibériai ős népnek a Japánba beolvadt, ma már teljesen eljapánosodott, japán nyelvűvé vált kis csoportja, akiknél ugyanakkor teljesen különös házi bálványok vannak, tényleg, hogy most halottlátónak, sámánnak, gyógyítónak nevezzük, ezek európai fogalomhasználatok. Általában a legcélszerűbb azt a szót használni, amit ők maguk mondanak rá, ők itakok. Az itakok, akik egyben a halottakkal kapcsolatot tartanak, a szellemvilággal kapcsolatban vannak, gyógyítanak, de csak speciális bajokat, nyilván nem kéztörést, hanem olyanokat, amik mentális vagy pszichés eredetű problémákra vezethetők vissza szerintük, tehát a szellemvilággal és a lélekkel kapcsolatban gyógyítók is. Tehát egy nagyon gazdag funkcióval bírnak a társadalomban, pedig vakok. És pontosan ezt tudták vele áthidalni, hogy a japán társadalomban a vakság egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető dolog volt, és a vakoknak nagyon nehéz volt az életük, most is az, de az egyik lehetséges út, hogy itakok lettek belőlük, és a társadalom egyik legmegbecsültebb tagjai így, hogy megtalálták azt a fajta kulcsot a társadalomhoz, ahol a saját képességeik az abszolút előnyükre válva járulnak hozzá ahhoz, hogy tényleg egy egészen különleges képességeket fejlesztenek ki maguknál. Az egyik beavatási mód az, hogy 3 napig kell egy jeges vízesés alatt állniuk. És én se tudom képzelni, hogy ezt hogy lehet kibírni. Vagy például Miyajima szigete, ami Honshu és Shikoku között van nem messze Hiroshima-tól. Igazából, ahogy a Hiroshima-ban jön a folyó torkolata, a torkolatában van ez a kis sziget, ami Japán egyik legszentebb helye. 1300-1400 éve érkezett meg oda az első buddhista szerzetes, az egyik legkorábbi buddhista pont volt a japán világban, és azóta folyamatosan ég a tűz, egy kis templomban, egy ilyen folyamatosan táplálják, imádkoznak, az egész szigeten tilos bármiféle gyilkosság és ölés, de úgy, hogy még a fűszálat sem szabad letépni, vagy fát kivágni. Nem, hogy állatot, vagy embernek. Tehát egy rendkívül békés hely, és az egyik legszentebb picike kis japán sziget, ahol majdnem egy 1000 méteres hegy emelkedik ki, és ugye egy-két kilométerre ott van Hiroshima, ahol a második világháborúban, tehát egy hatalmas japán katonai támaszpont volt, ahol behajózták a különböző távoli vidékekre induló japán hadtesteket. Ezért akkor, amikor ki kellett választani az amerikai hadsereg részéről, hogy hova dobják le az első atombombát, akkor tudatosan egy olyan pontot választottak, ami egyrészt szakrálisan a japán kultúra szívébe markol, másrészt katonailag megvan az indoka, hogy miért oda dobják le az atombombát. Tehát magyarul az egyik célpont az volt, hogy Miyajima szigetére is mérjenek csapást. A furcsa az, hogy ledobták az atombombát, elolvadtak a fémek, porrá váltak a házak, és az emberek árnyékokként beleégtek az aszfaltba. És Miyajima szigete, mint egy buborékban, az utolsó szál fűszálig teljesen éppen maradt, de semmilyen hatása nem volt. Ugyane hasonló buborék volt megfigyelhető Nagasakiban is egyébként, csak ott egy templom körül. A világon több dolog van, mint amit mi el tudunk képzelni. Nagyon nehéz megőriznünk, hogy mégis racionális emberek maradjunk, és ne ragadjon el a misztikus fantáziánk, hogy valamennyire egyensúlyban tudjuk tartani a racionális énünket és a világ sajátos, különös dimenzióira fogékony másik énünket.
Az Itakókra visszatérve ezt én nem annyira tudom elképzelni, hogy nekik a mindennapjaik azok hogy telnek.
Általában az Itakóknál van egy mester, van egy tanítvány, aki tanítványból aztán majd szintén mester lesz, és átadja a tudását egy vagy több tanítványnak, de egyszerre mindig csak egynek. Viszont ők általában városban laknak, vagy akár egy panellakásban, tehát maguk az életmódjukat tekintve, ők élik a japán átlag emberek életét, tologatják a kosárban a szupermarketből az ételeket, otthon megcsinálják a maguk kis ételeit, ugye nálunk a sushi a legismertebb, pedig a japán konyha elképesztően gazdag, és hát a sushi az szinte csak sörkorcsolyának számít a valódi ételekhez képest, de magyarul ugyanúgy van, lehet még férjük is. Nagyon ritka, de lehet férjük is. És mindig nők. Vagy legalábbis, amikor beszélgettem az Itakókkal, soha senki sem említette, hogy férfi sámán, vagy férfi Itakóról valaha is tudtak volna. Valamiért a nőknek van igazából fogékonysága vagy érzékenysége erre a világra. De egyébként, hogyha csak az utcán találkozunk velük, akkor nem tudnánk őket megkülönböztetni egy egyszerű átlagembertől. Aztán amikor éppen gyógyítanak, vagy egy halottal tartanak kapcsolatot, akkor felveszik ezt a sajátos ruhát, a kezükbe veszik azokat a különböző mágikus eszközöket, vagy egy egész eszköztárt, ami katalizálja a szellemvilággal való kapcsolatot, vagy a halottakkal való kapcsolatot. Gyertyát gyújtanak, pénzt csörgetnek, akkor ezt a buddhista olvasót csörgetik, de azokon lógnak medvefogak, mindenféle. Tehát attól függően, hogy milyen energiával bíró tárgyakat érez úgy az adott Itakó, hogy az ő számára megfelelő kulcsot jelent, így magára aggat, és maga elé tesz mindenféle tárgyat, amihez számára fontos. Kinek ez? Kinek az? Az egyik, ami nagyon elengedhetetlen, az a gyertya. Tehát valamiért minden szertartáshoz gyertyát kell gyújtaniuk. Legyen az akár egy beszélgetés valakivel, vagy halott látás, vagy valamilyen szellemvilági más jellegű kapcsolat. Mondjuk egy diagnózis arról, hogy kinek mi a baja, hiszen az is egyfajta olvasás a transzcendensben.
És egy ilyen szertartás, az hogyan történik?
Azokon a szertartásokon, amin én is részt vettem, a Kei segítségével, a feleségemmel együtt, azokon a szertartásokon halottakkal tartottak kapcsolatot, és először döbbenetesnek tűnt, hogy hosszú tömött sorokban, minthogyha koncertjegyekre várnának az emberek, állnak szépen, türelmesen, akár órákon keresztül sorba, hogy eljussanak azokhoz a pici kis sátracskákhoz, ahol ott guggoltak az Itakók. Ott guggoltak, vagy törökülésben ültek ki, hogy ezekben a furcsa fehér öltözetben, és előttük pedig ezek a mágikus tárgyak, és ég a kis gyertya, le kell térdelni előttük. A Japánban nagyon-nagyon fontos a tiszteletadás, a kölcsönös tiszteletadás, tehát, és annak az egészen nüansznyi apró jelei, ki milyen mélyen hajol meg. Ezt a Kei elmagyarázta, hogy hogyan kell viselkednünk, amikor megközelítjük a szertartást, egyáltalán akkor, amikor belehallgatunk másoknak a ritusába, hiszen itt itt a sorban állás közben óhatatlanul az egymás mellett szorosan felállított itakú sátraknál az ember belehallgat a többi embernek a beszélgetésébe és magába abba, amikor az itakú magába fogadja a halott szellemét és a halott beszél belőle. Ezért ez egyfajta médiumizálás, és mint médium elváltoztatott hangon úgy beszél, mint hogyha a halottal beszélgetnének, és valójában ezért mentek oda, hogy beszélgessenek a halottjaikkal. Volt olyan, aki a szülőivel beszélt, volt, aki az elhunyt testvérével beszélt, de a legtöbben gyerekekkel beszélnek. Az a hely ugyanis, ahol én találkoztam az itakókkal, és néhány napot együtt töltöttünk, az kifejezetten a korán meghalt, tehát gyermekkorban meghalt embereknek egyfajta purgatóriuma. Ott azért mennek az emberek legtöbbje, azért zarándokol el oda, hogy valamennyire próbáljon segíteni a gyerekének a túlvilági létben, vagy a megtisztulásban, az újjászületéshez, stb. Tehát egyfajta szinte pokoli táj, ahol át kell kelnie az újjászületés tengeréhez, vagy az újjászületés tavacskájához, ami ott van. Tehát itt mindennek fizikálisan megvan a helye, és itt az itakók nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy melyik halott mit kér tőlük. Van, aki sapkát, valaki sálat, van, akinek feltörte a sok kő a lábát, és akkor papucsot, és szépen ott hagyják, és amerre a szem ellát, a vulkanikus, tényleg elképesztően kietlen tájon, ahol kénes folyások, és kigőzölgések, és különböző éles sziklák, kövek, hamu mindenfelé, egyszer csak amerre a szem ellát, kisebb-nagyobb kis szent helyeket építenek maguknak az emberek, de ezrével és százezrével. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok pici kis oltárt, ahol füstölő van, egy kis sapka, egy kis sál, egy kis keksz, egy kis édesség, ki mit szeret, ki mire vágyik. És ez a fajta a gyásznak, ez a fajta megélése, vagy ez a fajta túlélése, az, ami az itakók egyik legfontosabb funkciója. Én gyógyító szertartást közvetlenül nem tapasztaltam, de amikor beszélgettünk velük, akkor ugye elmesélték, hogy mikor, hogyan, és milyen gyógyító funkciója is van az itakóknak. Erről közvetlenül azért nem tudok, mert itt a kej segítségével a beszélgetésekből derült ez ki.
És milyen megpróbáltatásokon kell átmenni egy ilyen korán meghalt embernek?
Japánban úgy tartják, hogy hamar meghalni, tehát gyerekkorban meghalni, az egy bűn. Bármilyen furcsa ez számunkra, ezt nekik vezekléssel más módon le kell tudniuk ezt a bűnt, vezekléssel, és itt különböző rettenetes kínokat kell kiállniuk. Szurkálják, égetik őket, ilyen ördögszerű démonok. És el kell jutniuk egy hosszú és rögös ösvényen, a teljes labirintusszerű vulkanikus terepen ehhez a tóhoz. Ez a Shimokitahanto félszigeten az a fajta purgatórium, ahova ez egy gyerekek kerülnek szerte Japán különböző pontjairól. Így tartják nem csak a helybeliek, hanem a nagyvárosokban is, tehát még Tokióból vagy Kiotóból is érkeznek oda emberek. Tehát ez nem egy falusi vagy egy vidéki rítus, ez egész Japánban ismert, hogy ha valakinek a gyereke meghal és segíteni szeretne menni, akkor őnek ide kell a Aomori prefektúrába menni, a Shimokitahantóra, és ott a vulkán tetején, a vulkáni tóba kell segítenie a gyerekét eljutni, mert akkor utána újjászülethet.
És ezt a vulkanikus tavat, ezt bárki, tehát közel mehet hozzá, vagy ez így el van így szeparálva?
Bármilyen fura, az a vulkanikus tó, az teljesen olyan, mint hogyha a trópusokon lévő csodálatos fehér homokos tengerpart lenne. Tehát ha megnézzük az ég kékje és a fehér, a tufaszerű, tényleg olyan finom púderszerű anyag van a partján, hogy olyan benyomást kelt, hogyha csak a partot fényképezi valaki, akkor úgy érzi, hogy az valóban egy édeni dolog, dús buja növényzettel. És pár lépésre tőle a kénes kigőzölgések és a sziklák világa olyan drasztikus ellentét, vagy olyan katartikus ellentétet mutat, hogy valóban könnyen erre a képzett társításra jutunk, hogy a paradicsom és a pokol jelenik meg itt egymástól pár méter távolságra. Ez a vulkanikus tó, ez egy olyan 1-2 négyzetkilométer nagyságú ovális tó a hajdani vulkán kráterében, de az utóvulkanikus tevékenység, tehát ezek a kigőzölgések, kénes folyások, ezek a mai napig megfigyelhetők. A tó egyébként egy élhető, szép kis világ, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy halak is vannak benne szép számmal, nem tudom, mert nem láttunk halakat, de egyébként egy buja növényzet veszi körül, úgy, hogy a vulkán kráter felé, ugye ez a krátertó, a vulkán krátere felé hirtelen átmegy egyik pillanatról a másikra ezé a holdbéli tájá, ahol legfeljebb néhány varjú jelenik meg, károgva, és akkor csipegeti ezeket az édességeket, meg kekszeket, amiket oda hordanak az emberek.
Van esetleg olyan kultúrád, nyilván nagyon sokat láttál már, de amit úgy tényleg a szívedbe zártál, és azt érzed, hogy akár tudnál is ott élni velük, vagy végig sikerült megőrizned azt a ilyen tudós szemléletmódot?
Az egyik terepmunkámon, csúnya szó ezt mondani, de úgy hívjuk, hogy az adatközlő. Az egyik adatközlő a következőt mondta, amikor egy vitában, ugye én is ott voltam, mint kulturális antropológus, hogy és te mit gondolsz erről, aki félig kint vagy, félig meg bent? És ez egy nagyon pontos megfogalmazása az antropológiai terepmunkásnak. Ő neki félig kint kell lennie, és félig bentnek. Az sem jó, ha teljesen megpróbál azonosulni a helybeliekkel, mert úgy sem fog. De az sem jó, hogyha mindig egyfajta kívülálló felsőbbrendűséggel nézi az adott világot. Én bárhova utaztam azzal a céllal, hogy ott terepmunkát végezzek, és ne csak mondjuk turistaként, mert én is azért járom a világot, nem csak úgy, mint kulturális antropológus. De hogyha valahova úgy utaztam, hogy ott elmélyült terepmunkát akartam végezni, akkor ott egyszerre kellett, hogy jelen legyen a tudósi én, és az empátikus énnek az a fajta oldala, ami megpróbál belegondolni, vagy legalábbis beleérezni abba, hogy ott mit gondolnak, és hogyan mit éreznek. Éppen ezért én bárhova mentem a világban, ott úgy éreztem, hogy nem lettem egy közülük, de valamennyire beleláthattam, vagy belepillanthattam abba, hogy az a világ milyen, és közel kerültem hozzájuk. Nem azonosultam velük, csak közel kerültem hozzájuk. És ez a közelség, ez azt eredményezi, hogy én mindenfelé jól éreztem magam. Tényleg nem tudtam olyan helyre menni, a legkietlenebb vidékektől, a legbújabb természeti szépséggel bíró tájakig, ahol ne olyan emberekkel találkoztam volna, akikkel abszolút boldogan le tudnám élni az életemet. Persze mindig jó hazajönni, és mindenhol jó, de legjobb otthon, de a világon mindenfelé meg lehet az embernek találni a boldogságát. És ez volt az egyik nagy tanulsága az utazásaimnak, hogy abszolút nem korrelál egymással a technológiai fejlettség, a gazdagság, és azt, hogy ki mennyire érzi magát boldognak. Ugyanúgy ugyanúgy jelen van a boldogság és egy kiegyensúlyozott életöröm a leggazdagabb országokban, mint a legszegényebbekben, és ugyanúgy ott van a nyomorból fakadó pozitív és negatív emberi minta, magatartás minta is. Tehát az a sztereotípia, hogy a szegények boldogabbak, vagy a gazdagabb boldogabbak, ezek teljesen blödségek. A boldogság valahol abból fakad, hogy az ember mennyire tudja magát otthon érezni a környezetében, legyen az társadalmi környezet, vagy természeti környezet. És ebből a szempontból valóban annak azért van jelentősége, hogy egy természetközeli világban sokkal könnyebb megtalálni az embernek az otthonosság érzetet. De ugyanakkor sokkal törékenyebb is. Gondoljunk arra, hogy a szibériai hantiknál és manysiknál, akik tényleg évezredek alatt kikristályosodott bölcsességgel viszonyulnak a természethez. Vannak olyan folyószakaszok, olyan tavak, ahol direkt nem halásznak. Pontosan azért, hogyha valamikor jön egy természeti katasztrófa, akkor legyen valahonnan a természetnek visszafoglalnia, és legyenek a halaknak olyan ívó területek, ahol nem háborgatják őket. És ezt nem azért fogalmazzák meg, mint hogyha valamiféle tudós okszerűséggel erre következtettek volna, hanem egyszerűen a világot maguk körül így építik föl. Aztán utána jött a szovjet hatalom átvétel 1917-ben, és a kolhozosítás keretében a Hantikat és a Manysikat is elkezdték kolhozosítani, és 5 éves terveket, meg 3, meg x éves terveket, és túl kellett teljesíteni mindig a különböző terveket, és le kellett halászni a folyókat, és kötelezte őket a párt és az állam, hogy halászanak a szent folyó szakaszokon és a szent tavakban is. Emellett begyűjtötték a Hanti kisgyerekeket, és elvitték őket jó messzire olyan internátusba, ahol oroszul tudtak csak beszélni, és elhelyezték őket különböző orosz nyelvű bentlakásos iskolákban. Most ez ugye, tehát úgy érezzük, hogy itt van egy természet közeli gondolkodással bíró kis nép, akik tényleg valami fantasztikus békeszeretettel és természet központúan éltek, és bele rondít a külvilág. Tehát azért rendkívül sebezhető ez. Ez 1933-ban történt, amiről most beszélek. És a Kazin völgyben egy magyarországnyi területen felkelést indítottak a Hantik és Manysik a nagy szovjet birodalom ellen. Nem 1956, hanem 1933 volt az első olyan időpont, amikor kifejezetten fegyveresen felkelést robbantottak ki a szovjet rendszer ellen, és ez a Hanti-Manysia-Kazimi felkelésnek nevezik. Emiatt ugye a szent tavakban való halászás, a gyerekek elvétele, és az, hogy a külvilág teljesen megpróbálja átírni az ő kultúrájukat és életmódjukat. 2 évig fennállt a Kazimi köztársaság, nem bírt el velük a nagy szovjet hadsereg. Pedig ugye azt gondolnánk a saját sztereotípiánkkal, hogy hát ott aztán pillanatokon belül le lehet ezeket, de csak hogy jobban ismerték az erdőt, mint a támadóik. És a mai napig egyébként ez a Kazin völgyet gyakorlatilag kiirtották utána. Tehát csak nem legyőzni sikerült őket, hanem kiirtani. Aztán persze más hanti, mansi vidékeken természetesen maradtak fenn mansik és hantik is, akik ugye itt a kazimi hanti felkerésről beszélünk, akiknél nagyon erős a történelmi emlékezett tudatban ez a kazimi felkelésnek a szerepe, és mai napig a hanti színházi világban csodálatos táncos drámát, akkor ezt ilyen misztikus kísérleti drámát csináltak belőle, filmet csináltak belőle, tehát ott hiába pusztult el a kazimi lakosság döntő többsége, vagy majdnem az egésze, a többiek számára mégis ez adta meg azt az erőt, hogy a túlélés egyik fő túlélési stratégia a történelmi tudatban ez a fajta visszanyúlás, hogy igen, hogyha kellett, akkor mindenki meghalt, de azért felálltunk és nem hagytuk a természetet.
Nagyon helyes. Most az interjú során ugye kiderült, hogy láttad mindkét végletet, tehát a nagyon ősi kultúrákat, illetve Japánban a nagy csúcs technológiával rendelkező civilizációt is, és hogy egy kicsit azért a költészetedről is, meg a műveidről is kérdezzek. Az Ördög hívogató és az Egyszer majd rád mutatnak című költeményeid, azok elég kritikus szemmel vélekednek erről a közösségi médiáról, legalábbis ahogy én értelmeztem ezzel a médiás szememmel, hogy miért pont erről a jelenségről fogalmaztál kritikát?
Egészen pontosan a tömeghisztéria és a fanatizálás az, ami nálam a média szempontjából sokszor kiveri a biztosítékot. Akkor, amikor tömegmédiáról van szó, akkor nagyon nehéz megtartani az embernek azt a fajta arany középutat, vagy mértéket, vagy árnyaltságot, mert bár külsősként, de elég sok filmet készítettem a Duna Televíziónak, és utána az MTVA-nak is, dokumentumfilmeket főleg, és alapvetően az volt számomra az egyik fő furcsaság, amikor ezzel a média világgal találkoztam, hogy minél egyszerűbb üzeneteket és minél sarkosabb üzeneteket kell megfogalmazni ahhoz, hogy átmenjen, és ami árnyalt, és ami szép, azt kiszűrik. És ez a gondolkodásmód az, ez a tömegmédia, amiről beszélek természetesen. A média egy nagyon-nagyon nagy kategória, ami számomra riasztó volt, és amit ezekben a versekben megfogalmaztam, az a fanatizáló, hisztérikus tömegmédia.
A jövőben mik a terveid most, hogy már így nagyjából túl vagyunk ezen a vírusos időszakon?
Rövid távon szeretnék jó sok baráti és családi összejövetelt tartani, ahol jól érezzük magunkat. Akár csak csinálunk egy kis bográcsozást, vagy szalonnasütést, vagy elmegyünk egy vizitúrára, vagy bárhova. Hiányoznak már azok az emberi kapcsolatok, amiket így képernyőn keresztül nem lehet folytatni. Hosszú távon persze vannak nagy álmaim. Két nagy drámán dolgozom most, amit szeretnék megvalósítani, és szeretnék egy nagy játékfilmet készíteni.
Az
titok. az egy meglepetés lesz. Azért meglepetés, mert a szerződés szerint a filmgyártóval, ez egy nemzetközi nagy filmgyártó cég, titoktartási szerződésem van, tehát nem nagyon beszélhetek a projektről, de mondjuk úgy, hogy már sinem van.
Megértem. És kb. Mikorra várható
ez? Egy-két éven belül.
Igen?
Uh-huh.
Szuper. Lezáró kérdésnek azt gondoltam volna, hogy mit tanácsolnál a most szárnyait bontogató művészeknek, alkotóknak, hogy bármilyen tanács, amit tudnál adni?
Az utazásokból és a tanulmányaimból, a művészeti dolgaimból és az emberi kapcsolataimból mind-mind egyetlen egy dolog az, ami átsugárzik és összeköti ezeket. Az, hogy egy empatikusabb világban élhessünk. Hogy egy kicsit próbáljunk belegondolni a másik szempontjába, és ez a kulturális antropológia egyik alapgondolata. Hogy helyezzük át a perspektívánkat a másba. És hogyha megértjük egy kicsit azt, hogy a más, legyen az a szomszédunk, legyen az egy távoli világ, legyen az egy más nemű ember, vagy bárki, aki másként él és másként gondolkozik, próbáljunk belegondolni az ő valóságába és az ő életébe. És akkor egészen más lesz a világ, a saját világunk is. Persze, én nem világ megváltó elveket akarok hirdetni, csak azt, hogy hogyan lehet a saját életünket egy kicsit boldogabbá, vagy egy kicsit árnyaltabb világképé változtatni, és ezért kutatom a távoli világokat, és ezért kutatom a saját világainkat is, hiszen az elmúlt 10 évben a Kárpát-medencében végeztem a terepmunkáimat, és a doktori disszertációmat is Kárpát-medencei terepmunkáról írtam. Ezért is hangsúlyoztam azt, hogy itt nem a fizikai távolságról van szó. Nagyon sokszor a szomszédok között nagyobb lelki távolság van, mint hogyha elutaznánk egy másik földrészre, és ott hirtelen barátokat találnánk. Ezt a távolságot és a saját empatikus készségünket kell fejleszteni ahhoz, és ezért jó a művészet, és ezért jó a tudomány, és ezért nincsen nagy határ az én szívemben a tudomány és a művészet között, mert mind a kettőnek akkor van az a számomra fő értéke, hogyha érzékenyíteni tudja az embereket a másikra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ide az EPEL rádióba, és interjút adtál nekünk.
Köszönöm szépen.
És remélem még lehet itt beszámoló akár a jövőbeli filmedről, vagy bármilyen más munkáról.
Köszönöm szépen. Hajrá!